Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Egyelőre csak spekulációnak tartja Falus András immunológus, hogy az Omikron variánssal lecsenghet a koronavírus járvány. A Magyar Tudományos Akadémia tagja szerint el kell fogadnunk, hogy nem tudunk eleget az Omikron variánsról, de ez motiválja a további kutatásokat. Rozgonyi Ádám interjúja.
Sokszor lehet most azt hallani, olvasni, hogy az Omikron megjelenésével esély mutatkozhat arra, hogy majd szépen lassan influenzává szelidül a koronavírus. Ön hogy látja most a jelenlegi helyzetet? Mennyire lehetünk optimisták?
A tudománya jellegéből következően megcáfolható. Tehát ez a világjárvány egy nagyon jó példáját adja annak, hogy amikor a tudásunkat próbáljuk értékelni, akkor rendkívül szerénynek kell lennünk. Az a tény, hogy a tudományos ismeretek falsifikálhatók, azaz megcáfolhatók, ez részben sajnos teret ad a tudománytalan összeesküvés elméleteknek és a fémhíreknek, amelyek mindig nagyon egyszerűen fogalmaznak, és így a nem tudományos háttérrel rendelkező többsége a társadalomnak talán jobban érti azokat a megfogalmazásokat. Ezt azért mondtam, ezt a bevezetést ebben a kérdésben, mert most is erről van szó. Ez a pandémia, ez a világjárvány gyakorlatilag több mint 100 éve nem fordult elő, nem voltunk rá felkészülve, csak egy elméleti lehetőségként beszéltünk róla. Amikor megjelent 2020 elején a wuhani, majd a Európában a bergámói járvány, akkor rengetegen jogosan megijedtünk. Mi mindannyian, tudomány, nem tudományjal foglalkozók egyaránt. Ez a ijegység az ismeretlennek szólt, az ismeretlen gyorsasággal terjedő járványnak, majd a 2021 évtől kezdve megjelenő változatoknak, mutánsoktól való rémület teljesen egyöntetű volt. Ugyanakkor a tavalyi év elejétől, tehát 2020 végétől 2021 elejétől már a legjobb, a legvalószínűbben védekezésre alkalmas eszköz, a vakcina, a védőoltás is megjelent. Mégis minden egyes változat, gyakorlatilag a brit variánstól kezdve a brazil, a dél-afrikai, majd a indiai, tehát az alfa, beta, gamma, delta változatok mindig valami más jelleget mutattak, általában súlyosabbak voltak, mint az előző. Az Omikron, az ebben tavaly novemberben megjelent Omikron ebben eltér. Az, hogy ennyire gyorsan, ennyire rövid a sokszorozódási ideje, és ennyire gyorsan fertőz, nagyon fertőző ez a változat, gyakorlatilag nincsen család, ahol ne fordulna most elő az Omikronnal való fertőzöttség. Ez megint egy új jelenség. Új jelenség azzal együtt, hogy a klinikai hatása, a betegség mértéke, tehát a kórházi ápolás szükségessége, nem beszélve az elhaltak számáról, ez megint csak egy új jelenség. Én úgy gondolom, hogy aki ma azt mondja, hogy ezzel lecseng a járvány, az egy olyan bizonytalan hipotézis, spekulációt szólaltat meg, amiben én nem mernék belemenni. Én kimerem mondani, és azt hiszem a tudomány kimeri mondani, hogy nem tudunk eleget. Nem tudunk eleget, és ezt el kell fogadni, ez nem a tudás hiánya, hanem az a akár tudás etikája, etosza, ami kimeri mondani, hogy keveset tudunk még. Ugyan azzal együtt, hogy a világon hatalmas számban fordul elő ez a új fertőzés. Reménykedjünk abba, hogy ez a feltételezés igaz, reménykedjünk abba, hogy a vakcinák, ha nem is teljes mértékben, de nagy védelmet adnak, és tudjuk gyakorlatilag azt, hogy a higiéniai megoldások, a maszk és a távoltartás, a kézmosás, az mind segítséget ad.
Az cáfolhatatlan, hogy az oltás a legerősebb, legmegfelelőbb és a legtöbb országban jól bevált védekezési módszer.
Igen, egyértelműen cáfolhatatlan. Azzal együtt, hogy tudnunk kell, hogy rengeteg gyógyszer fejlesztés is történik. Sajnos például az a favipiravír, ami Magyarországon gyógyszer formájában adható, arról kiderült, hogy lényegében hatástalan, de rengeteg új gyógyszerfejlesztés van, különböző nagy gyógyszercégek biztató eredményeket mutató származékokat közölnek le, és erről számolnak be. Emellett nem csak aktív immunizáció, azaz vakcina folyik, hanem passzív immunizáció is létezik. Elő lehet ellenanyagokat állítani, amelyek blokkolják a vírusnak a sejtekbe való behatolását. Ezzel is nagyon sokan foglalkoznak. Hát a hatalmas a motiváció, még az anyagi motiváció is a világban, hogy létrehozzanak gyógyszereket, vagy olyan monoklonális anyagokat, amik, ha nem is olyan hosszan, mint a védőoltás, a vakcináció, de hatnak. Én úgy gondolom, hogy jelenleg mégis az aktív immunizálás, tehát az immunrendszer memóriáját felerősítő vakcináció a leghatásosabb módszer, de ez nem zárja ki a többinek is a ezzel együttes alkalmazása.
Az immunrendszerünket két vakcina beadása között mivel erősíthetjük?
Az immunrendszert minden olyan beavatkozással erősíthetjük, ami a szervezetnek a jól létét két ellel megerősíti. Tehát nincsenek külön immunerősítő gyógyszerek, ez egy hatalmas tévedés és bizonyos reklám és nyilvánvalóan üzleti célokat szolgáló megfogalmazás. Minden olyan anyag, vitamin, sőt életmódbeli módosítás, például az elhízás elkerülése, a mozgás, az alvás, sőt még a lelki állapotnak a kérdése, is a jó irányú stressz, az eustressz szemben a kóros stresszel, ez segít az immunrendszernek. Tehát olyan mentális igénybevételek vagy kihívások, mint a gyász, mint a depresszió nagyon jelentősen csökkenti az immunrendszer működését. Tehát ennek az ellenkezője nyilván például a családi környezet az meg nagyon sokat segít az immunrendszernek, de nyilvánvalóan, ahogy mondtam, nem csak ilyen mentális vagy pszichikai tényezők, hanem gyógyszerek, a védőoltás és a maszkviselés minél több helyen. Mint ilyen, én egyszerűen érthetetlennek tartom a védőoltás elleni tiltakozásnak, az oltás ellenességnek a hátterét.
Sigma, a holnap világa.
Egy fiatal csillagrendszerbe hatoló idegen égitest nyomaira bukkant egy nemzetközi kutatócsoport, amelynek magyar kutatók is tagjai, mondta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos tanácsadója. Kalapos Mihály kérdezte Ábrahám Pétert.
A naprendszerünkben, ahol a Föld és a többi bolygó már régóta ismert, egy régóta felfedezett tény volt, hogy a égitestek itt a nap körül egy laposíkban keringenek, nagyjából egy korongot alkotnak. Nagyjából 20-30 éve, még a múlt évszázad végén jött a felfedezés, hogy ugyanez sok más csillag esetében is így van, főleg olyanok körül látszik ez a lapos korong, amik formálódnak, most születnek, és hogy mi ennek a jelentősége az, hogy bár a csillag is most keletkezik, de a körülötte levő korongban, amiket most már meg tudtunk figyelni, azokban valószínűleg bolygórendszer születik. Tehát a Földhöz hasonló, vagy a Jupiterhöz, a Marshoz hasonló bolygók ott alakulnak ki ebben a korongban. Kezdetben ezeket a korongokat rossz felbontással elmosódott hosszúkás pacának láttuk. Ahogy fejlődik a technológia az elmúlt években, egyre élesebb és élesebb képeket sikerül készíteni róluk, és most ezzel az ALMA távcsőrendszerrel, a Subaru teleszkóppal, amelyik egy Hawaii-ban működő japán teleszkópról van szó, egészen extrém felbontást tudnak elérni a légkörnek a kiszűrésével, a légköri hatások kiszűrésével, és a VLA amerikai rádiórendszerrel olyan felbontás, térbeli felbontás érhető el, hogy ennek a koronnak már részletei is látszanak. Ezeken a korongokon belül üres területek, vagy máshol csomósodások vannak. Ugye ez nagyon izgalmas számunkra, hiszen hogyha a korongban keletkezik a bolygórendszer, az új naprendszer, ott a távoli csillag körül, sok köze van ahhoz, hogy milyen a korongunknak a szerkezete. Ahol egy csomósodás van, ott várható jobban, hogy bolygók keletkeznek.
Ez a mostani felfedezés mennyiben egyedi? Mire mutat rá?
Ez annyiban egyedi, hogy ilyen jellegű szerkezetet, hogy a korongból messzire kinyúlik egy kar, azért ilyet nem sokat látunk. Általában a korongon belül vannak spirálkarok, vagy valamiféle üres területek, de az, hogy ami a cikkben látható képen mutatkozik, hogy mindegy ilyen hosszú farok kilógna a korongból, ez eléggé egyedi. Nem az egyetlen, van néhány ilyen, de ez különleges. Ez különleges magyarázatot igényel, és hosszú ideig erre nem volt magyarázat, hogy ezt miért. Elképzelhető, hogy egy másik csillag, vagy egy nagy tömegű bolygó, tehát valami égitest elrepül itt a korong mellett, és a gravitációs hatásánál fog valamiképpen kihúz egy ilyen anyaghidat belőle. Ez az a kilógó farok, amit tulajdonképpen látunk a képeken. De ez elmélet volt, és most az új mérésekkel, amit ott a kollégák végeztek, meg mi is benne voltunk, ennek a kinyúlásnak, ennek az anyaghidnak a végén, a meghosszabbításában feltűnt egy pici pontszerű objektum. És a publikációnk arról szól, hogy megnéztük, hogy vajon tudna-e ez a pontforrás okozni ezt az anyaghidat, azáltal, hogy elrepül a rendszer mellett, ki tud-e húzni ennyi anyagot. És úgy tűnik, hogy ez egy reális elképzelés, és ezért azt gondoljuk, hogy amit az elmélet egy ideje megjósolt, hogy egy elrepülő, ebbe a rendszeren keresztül repülő, a behatoló, majd kirepülő idegen égitest, meg tudja zavarni a korongnak a szerkezetét ilyen módon, és a mi válaszunk az, hogy úgy tűnik, hogy meg tudja.
Ennek a következménye ez a fajta kifényesedés, ami jellemzi?
Ez egy másik nagyon izgalmas kérdés, hogy elképzelhető, hogy ez olyan módon zavarja meg a korong szerkezetét, egy ilyen elrepülés, egy behatolás. Hogy a belső részén az anyagot a csillag felé nyomja. Ezáltal a korongból, amiből fokozatosan hullik anyag a csillagra, egy rövid idő alatt nagyon megnő ez a behullási ráta, ami a csillag kifényesedését okozza. És erről a csillagról pontosan tudjuk, hogy időnként kifényesedik, és ennek is lehet, hogy a magyarázatát megadtuk.
Szigma, a holnap világa.
A transzplantációt is nehezíti a koronavírus járvány. 2021-ben összesen 331 szervadományozásra került sor, ami más országokhoz hasonlóan elmarad az igényektől. Varga Mónika kérte évértékelésre Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját.
Magyarországon elhunytból, és amikor azt mondom, hogy elhunytból, akkor valójában dobogószívű agyhalottról beszélek, 102 alkalommal valósult meg szervkivétel, és agyhalottakból összesen 299 donorszervet távolítottak el transzplantációs céllal. Emellett nagyon fontos megemlíteni az élő donoros szervadományozás lehetőségét is. 34 alkalommal adott Magyarországon vesét közeli hozzátartozójának, érzelmi vagy genetikai rokonnak egy élődonoros veseadományozó.
Mennyire mondható jónak ez a szám? Mennyire találkozott az igényekkel?
Az igények azok nagyon messze vannak mindenhol a világon a szervdonáció adta lehetőségektől. Ezt sajnálatos módon a Covid is befolyásolja, de ettől függetlenül is hosszú évek, szinte évtizedek óta megfigyelhető tendencia, hogy jóval nagyobb a szervtranszplantációs várólisták igénye, és ez nem magyar sajátosság, hanem egy világméretű kihívás, mint amennyi donor szerv az elhunyt és élő donorok által rendelkezésre áll. Azt tudom mondani, hogy a tavalyi évben 413 új beteg került föl a transzplantációs várólistára, azon betegek mellé, akik már januárban ott voltak, és 307 szervátültetésre volt lehetőség az év során.
Akkor külföldről is volt szükség donorszervek behozatalára?
Ezt igazából úgy helyes megfogalmazni, hogy Magyarország most már 2013-tól teljes jogú tagja az Eurotransplantnak, ami egy 136 milliós 8 tagállamot tömörítő nemzetközi szervcsere szervezet, Európa legnagyobb ilyen aktív szervezete. Ennek az együttműködésnek a keretei között igazából nem országos, hanem nemzetközi várólistákat működtetünk. Vesére, szívre, májra, tüdőre, hasnyálmirigyre. Tehát amikor egy magyarországi beteg, akinek veseátültetésre van szüksége, várólistára helyezi egy regionális bizottság, akkor valójában az Eurotransplant központi várólistára kerül föl, és éppen ezért a donorszerveknek az elosztása is központilag történik az Eurotransplant által. A tavalyi évben egyébként 70 donorszerv érkezett külföldről magyar beteg átültetéséhez, és hogyha azt mondom, hogy a szervátültetések egy negyedét külföldi donorszervvel végeztük, akkor ez egy jelentős hozzájárulás, és nem csak arányokról van szó, hanem itt valójában az indokolja a nemzetközi szervcserét, hogy egy nagyobb donor kiválasztási lehetőségből egy sokkal több beteget tartalmazó nemzetközi várólista tekintetében mindig sikerül megtalálni azt a beteget, akinek leginkább szüksége van épp abban a pillanatban a szervre, vagy éppen a legalkalmasabb lesz részére az a szerv immunológiai sajátosságok alapján. Tehát tudjuk a gyors életmentést is szolgálni, meg tudjuk a betegek hosszú távú életkilátásait is javítani ezzel a nemzetközi szervcserével.
Akkor ezek szerint mi is, tehát Magyarország is küldött külföldre szerveket?
Igen, az együttműködésnek fontos alapelve a kölcsönösség, tehát ahogy mi kapunk belga, vagy éppen holland, vagy német donorból vesét, májat, szívet, tüdőt, ugyanúgy magyarországi donorokból is előfordul a kölcsönösség elvei alapján, hogy donorszerveket küldünk. Amikor kialakul egy olyan egyenlőtlenség, hogy az elmúlt időszakban esetleg egy kicsit több vese ment külföldre, mint amennyi beérkezett, akkor alakítani kell a szabályokon, és ezek a szabálymódosítások eredményezik azt, hogy több vese felajánlás érkezik abba az országba, amely részére tartozás van a közösség részéről.
Jellemzően egyébként mennyit kell várni egy szervre?
Igen, ez nagyon fontos kérdéskör, már csak azért is, mert megkülönböztetünk életminőségjavító és életmentő szervátültetési típusokat. A legtöbben Magyarországon és világszerte vese átültetésre várnak. Itt körülbelül 4 éves a várakozási idő átlaga. Itt mindig átlagokat mondok. Az életmentő szervátültetéseknél pedig ugye a várólistára kerülés egyik feltétele, hogy azért 1 éven belül szervhez jusson a beteg. Tüdőtranszplantációra kevesebb, mint 1/2 évet kell várni. Szívátültetésnél is alig több, mint 1/2 éves a várakozás. Körülbelül 1 évet kell várni szintén életmentő májátültetésre. És van még egy esetszám szempontjából és igények szempontjából is ritkább kombinált átültetési típus, amikor a vesét és hasnyálmirigyet egy donorból egy betegnek ültetik át. Itt körülbelül 3,5 éves várakozási idővel kell számolni átlagosan.
Említette, hogy a COVID nehezítette a transzplantációt, a szervdonációt. Pontosan miért? Egy COVID pozitív betegből nem lehet kiemelni szerveket?
Nemzetközi eljárásrendek és tapasztalatcsere alapján jelen pillanatban COVID fertőzött elhunyt esetén nem történhet transzplantációs célú szervkivétel a fertőzés átviteli kockázata miatt, hiszen a szervátültetésben részesülő betegek éppen azért, hogy a számukra egyébként idegen donorszerv ne löködjön ki, az immunrendszerük működését befolyásoló, azt gyengítő gyógyszeres kezelésben részesülnek, ezért mindenképpen el kell kerülni azt, hogy ebben az érzékenyített szakban a fertőzést szenvedjenek, még a műtéti teher mellett.
Magyarországon, hogyha valaki kifejezetten nem tiltja ezt meg még életében, akkor felajánlható a szerve. Mit mondana azoknak, akik idegenkednek a szervdonációtól?
Én a legfontosabbnak a szervadományozással kapcsolatos döntést tartom. Mindenki szabadon kinyilváníthatja ezzel kapcsolatos végakaratát. Ha valaki támogatja, és a magyar lakosság döntő többsége egyébként felmérések szerint támogatja azt, hogy halál esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el más emberek életének megmentése céljából, akkor is nagyon fontos, hogy ezt a döntésünket megosszuk a családtagjainkkal. Ha pedig komolyan gondoljuk, és ugyanúgy tiszteletet érdemel az is, aki ezt a döntést úgy hozza meg, hogy tiltakozik ez ellen, akkor viszont nagyon fontos, hogy ezt a döntését írásban kell rögzíteni. Ennek a tiltakozásnak a legbiztonságosabb módja a nemzeti regiszterünk ezzel kapcsolatban, de még egyszer azt hangsúlyoznám, miután a lakosság döntő többsége támogatja a szervadományozást, hogy az első legfontosabb teendőnk, hogy beszélgessünk erről otthon a családban.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.